a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint a János evangéliumának 4. fejezetéből, a 28. verstől a 42. versig bezárólag keresi a mi szívünket. János evangéliumának 4. fejezetéből az igét alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Isten tedje áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, hálásan köszönjük ezt a mai vasárnapot. Köszönjük az elmúlt egyházi évet, és köszönjük, hogy most ismét elkezdhetünk advent első vasárnapján veled egy évet. Ennek az elején várunk téged. Nem csak azért, mert advent van, és ezért várnunk kell. Nem csak azért, mert azért várunk, mert tudjuk, hogy biztosan megérkezel, hanem azért is, mert ezt kiadtad nekünk utasításba, parancsba. És mindazt, amit te mondtál, azt mi szeretnénk megtartani. Így vagyunk itt, ezen a mai napon is. Eléd visszük életünk elmúlt napjait, éveit. Jobban ismered azokat, mint talán mi magunk. De olyan jó tudni, hogy amire mi sokszor olyan fájóan emlékezünk, azt te elfelejted, mert megbocsátod a mi bűneinket. Így kérünk, tisztíts meg bennünket, ezen az Isten tiszteleten is készüljünk fel illőképpen a veled való találkozásra az úrvacsorai jegyekben. Szentelj meg, szented meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját. Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten igéje Pál apostolnak a Timóteushoz írt 2. leveléből, a 2. Timóteusi levél 2. fejezetének 2. verséből szól hozzánk. eképpen. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Amen. Szeretett testvérek, az elmúlt napokban Jézusnak a samáriai asszonnyal való találkozását, annak igei tükrét vettük magunk elé, és néztünk bele, és próbáltunk tanulni, Isten tanított bennünket. Az első alkalommal magunkat vizsgáltuk meg, arról beszéltünk, hogy ki vagyok én, ki is volt az a samáriai asszony, aki találkozott Jézussal, és kik vagyunk mi, akik az élet útjain járunk, vizsgáljuk meg magunkat, vizsgáljuk meg céljainkat, gondolatainkat, történeteinket, eseményeinket, mérjük meg az életünket, aztán ennek a mércének a végén kiderül, hogy igazából nincs értelme, mint ahogy a prédikátor is elmondja, summáját az egész életnek, mégpedig azt, hogy minden hiába való. Tulajdonképpen így is van, nem jutunk sehová, saját magunkat próbáljuk meghatározni, és saját magunkból indulunk ki. Ezért szükséges az Istenre tekintenünk. Mivel nem mi teremtettük magunkat, ezért nem tudjuk meghatározni azt, hogy miért vagyunk a Földön. Ezt egyedül csak az Isten tudja. Amikor a samáriai asszony Jézussal találkozik, akkor benne az Istennel találkozik, és ez volt a második nap. Megnéztük, hogy Jézus kicsoda, tulajdonképpen Isten miért és hogyan van jelen Jézusban itt közöttünk. Rácsodálkozhattunk arra a szeretetre, amiért Isten eljött ebbe a világba, karácsonykor megszületett, húsvétkor pedig meghalt értünk. Hogy az életünk a szeretetért van, és annak Isten ad értelmet. Aztán a harmadik napon arról beszéltünk, hogy miképpen építi fel Isten azt a kapcsolatot Jézusban, ami megszakadt. Ami megszakadt a bűn miatt az ember és az Isten között, amiért nem láthatjuk az Istent a minden napjainkban. Amiért nem úgy születik az ember, és alapvetően nem úgy nő, és nem úgy szocializálódik, hogy minden napjaiban az Istennel való párbeszéd és az Isten jelenléte, az meghatározó. Ezért kell a gyülekezet, ezért kell az evangélium, ezért kell hallgatnunk, és ezért van Isten munkája bennünk. És most pedig, amikor arra gondolunk, hogy találkoztunk Jézus Krisztussal, hiszen mindannyian találkoztunk valamikor az életünk során Jézussal, akkor a mai alkalommal arról kell elgondolkodnunk, hogy hogyan tovább. Az egyik legnehezebb kérdés, az egyik sok-sok gyülekezeti építésben és sok-sok hitoktatásban, katehézisben megpróbált ember nehéz kérdése. Hogyan tovább? Mi lehet tovább? Találkozik az ember Jézus Krisztussal, a samáriai asszony találkozik Jézussal, és olvassuk a történetben, hogy elszalad, elmegy, elmondja a hírt abba a faluba, ahonnan eljött, ahonnan származik, és elmondja azoknak az embereknek, akikkel eddig kapcsolatban volt, hogy nézzétek, találkoztam valakivel. És azok az emberek, akik meghallják, azok szintén kijönnek, megnézik Jézust, és azt olvassuk, hogy ott marasztalják. Tehát Jézus bármennyire is sietett, hiszen a rövidebbik út volt, ami a samáriai területen keresztül vezetett Jeruzsálemből Galileába. Bármennyire is siet, Jézus ott maradt két napig, tehát neki azért ezzel célja volt, semmi sem történik véletlenül. És ott az emberek hinni kezdtek benne. Hogyan hát tovább? Vizsgáljuk meg, hogy egy Jézussal való találkozás, az mit eredményez? Mit eredményezhet? Nem csak annak a samáriai falunak, Sikemnek az életében, hanem mindannyiunk személyes életében is. Először is Krisztus megváltoztatja az életünket. Krisztussal való találkozás eredményeként az ember élete megváltozik. És aztán el kell dönteni, hogy ezzel a változással hogyan élünk. Igen, Krisztus megváltoztatja az életeket. Alkohol, drogfüggőségből szabadítja az embereket. Valaki évekig volt rabja valaminek, egyszer csak azt látjuk, hogy megszabadult. Megváltozott az élete. Az egyik legszebb missziója az egyháznak, a két kereszt misszió, vagy a drogmentő misszió. Hiszen tapasztalat, látható tapasztalat az, hogy akik Krisztus közelében próbálják meg letenni életüknek ezt az óriási terhét, azok sokkal százalékos arányban, statisztikákban nem hiszek. A statisztikák rosszak, csak azt mutatják meg, amire amúgy egyébként nem vagyunk kíváncsiak. A lényeget eltakarják. De ez a statisztika jó, mert azt mondja, hogy az egyházi, a felekezeti missziók, mentő missziók, azok hatékonyabban dolgoznak, hosszú távon jobban megtartják az embereket. Megváltozik az emberek élete. Biztos, talán te is emlékszel még. Amikor először találkoztál Jézussal, amikor először Isten úgy mélyen belenyúlt az életedbe, akkor ott megváltozott valami. Akkor érezted, hogy másképpen látod a dolgokat. Másképpen van előtted a világ. Más vagy te is. Akivel Krisztus találkozik, az elhagyja a gőgjét, elhagyja a rossz indulatát, elhagy sok mindent, ami addig az életében meghatározó volt, meg tud bocsátani, képes elengedni a haragot, és lát valami szebbet, valami jobbat, valami reménytelibbet maga előtt. Talán biztos emlékszel még arra az érzésre, amely az életedet szinte felemelte, amely a szívedet megdobogtatta, és azt mondta, hogy igen, értelme van annak, hogy te élsz, és értelme van annak, hogy itt vagy. Megváltoztatja az emberek életét, és ezáltal jobbá is teszi azt. Sokan erre főleg tradicionálisabb református gyülekezetekben, mint ahogy nálunk, Cegléden is, nagy templomi gyülekezetben, ahol évszázadok küzdelmei vannak egy-egy emberek és egy-egy családok mögött, akik már az ők nagyapjuk után vannak presbiteri tisztségben, talán azt mondhatják, hogy elég jó vagyok, nem kell nekem megváltozni. Ne én változzak, változzon valaki más. Változzon a szomszéd. Változzon a tanár. Változzon a polgármester. Ne én. Valamit félreértettél. Az ige személyesen neked szól. Mindig annak, aki olvassa, személyesen nekünk. És az ige mindig azt mondja, hogy elindulsz valahonnan, és növekszik az életed. Olyan, mint a mustármag, amelyet elvetettél, és egyszer csak elkezd nőni. És hatalmas fává terebélyesedik, és még nincs vége. Hiszen még ott vannak az égi madarak, akik majd fészket raknak rajta. Tehát, ha a boldog mondásokat végigvesszük, akkor azt látjuk, hogy Jézus, amikor az emberi boldogságot próbálta kibontani nekünk, akkor egy növekvő életet mutatott be. Egyre kifelé távoló életet. Ami képes saját magát megismerve, megismerni másokat, aztán egyre nagyobb szeletet befogni a világból. A keresztény élet növekvő élet. Nem beszélve arról, hogy Pál rengeteg levélben írja azt, hogy ismerjétek meg jobban, lássátok meg jobban, erősödjetek meg jobban a hitben, a szeretetben, a békességben, az egymás szeretetében. Tehát van mindig valami, amivel tovább tudunk lépni. Nem igaz, hogy mi már nem lehetünk tökéletesebbek. Az Isten szépen megmutatja azt, hogy miképpen lehetünk jobbak. A tökéletesség egyébként, amikor azt mondjuk, hogy tökéletesek vagyunk, a görög szó eredetije azt jelenti, hogy célra tart. Vagyis, hogy olyan íj, amit ha megfeszítesz, és rátartod a célra, akkor benne van a lehetősége, hogy a célhoz majd elérkezik, de még nincs ott. Viszont minden benne van, és az életed, a célra tartó élet, akkor egyre bőségesebben, egyre jobban megismered Istennek a szeretetét abban is, a kegyelmét és az erejét, ahogy változtatja az életedet. Mi magunk is változunk, ha akarunk. Isten is segít változtatni, segít változni. Testvérek, a korai egyházról egyszer beszélgettem Széles Csongor barátommal, aki a debreceni nagytemplomnak a beosztott lelkésze, és nemrégen kint volt a Koreában, a szőli egyik nagy gyülekezetben testvérgyülekezeti kapcsolatot vettek föl, és hát amit ott lát az ember, azért az első pillanatban meghökkentő. Körülbelül 36-40 ezer ember vasárnaponként az Isten tiszteleten. Úgy, hogy néhány évvel ezelőtt, még az 1940-es években alig volt gyülekezet Koreában. Az 1800-as évek végén alakultak, de sokáig nem történt igazából nagy növekedés. És megkérdezték a gyülekezet vezetőjét, hogy mitől van ez az óriási növekedés, és azt mondta, hogy igazából nem tudja. Az történt, hogy leültek, közösségben imádkoztak, és egyszer csak Isten valakinek az életében csodát tett. Megváltoztatta az életét. És ezért többiek ránéztek, és látták, és hittek. És nagyon sok embernek ezen keresztül szintén csodát tett Isten az életében. Aztán ezeket az embereket látták a többiek, akik körbevették őket. És aztán a többiek jöttek kíváncsiskodni, hogy mi történik itt. Megváltozik az emberek élete. Aztán a többiekkel együtt leültek imádkozni, és Isten az imádság nyomán az ő életükben is csodát tett. Az ő életüket is megváltoztatta. És azoknak az ismerősei is látták, hogy mi történik itt. Valami történik. Eljöttek, ők is velük együtt imádkoztak. És az ő életükben is csodát tett az Isten. És ez így ment, és így megy mai napig. Most ott tartanak, hogy azt mondják céltudatosan, hogy kell keresztény rendőrség. Mert a rendőröket még nem szólítottuk meg. És kidolgoznak egy tervet, és imádkoznak azért, hogy Isten segítsen, hogy csodát tehessenek azoknak a szolgálatoknak az életében is. És mai nap Koreában minden reggel 5 óra 15 perckor, 4-6-kor, abban a központi gyülekezetben is, de több helyen máshol, de abban a gyülekezetben minden reggel 3000 ember gyűlik össze imádkozni. Minden reggel 3000 ember. És mondjuk azt, hogy nem tesz az Isten csodát, és hogy nem működik. Valahol nehezebben, valahol könnyebben. Vannak olyan részei a világnak, ahol óriási az éhség az evangéliumra, így keleten. És ott Isten meg is adja. Itt be vagyunk telve vele, sokszor már túl vagyunk vele. De itt is szükség van rá. Talán ezeket a régi berögződéseket újra meg kell vizsgálnunk. Fel kell törnünk. Hagynunk kéne, hogy Isten segítsen változtatni az életünkön. Mert hogyha megtörténik, akkor elindul az, amit Timóteushoz írt levélben Pál írt Timóteusnak, hogy tőlem hallottad, tőlem kaptad, Isten csodát tett az életedben, emberévé nevezett meg, tedd, mondd tovább, add tovább, mert az életed ezért van. Ugyanis az életünk Isten szemszögéből két részre oszlik. Az egyik része a próba, a másik része a letét. Próba, amivel az Isten megpróbálja az ember jellemét, hitét, engedelmességét, szeretetét, megpróbálja a becsületességünket, a hűségünket. Nagyon sokszor olvassuk, körülbelül a próba, a kísértés, a megvizsgálása az egész Bibliában több mint 200-szor fordul elő szóként, szinonímaként. Az Isten az ember életét megvizsgálja, megfigyeli, hogyan reagálunk különböző nehézségekre, sikerekre, kudarcokra, betegségre, még az időjárásra is megfigyeli, hogyan reagálunk a körülményeinkre. És megpróbál. Megpróbálja a Jákóbot, Ábrahámot, Izsákkal, Józsefet. Vannak, akik elbuknak, mint Ádám és Éva a próbán, de vannak, akik szívesen és teljesítik, és túlmennek a próbákon, mint József, Rút vagy Eszter. Az Isten megpróbálja az életünket, megpróbálja azt, hogy vajon megmarad-e bennünk az, amit ő megmunkált, amit kimunkált, az a változás. Vajon tartós-e? Ezt szeretné, ha tovább vinnénk. De tudjuk azt is, hogy szeretettel próbál, hiszen, ahogy mondja az evangélium, nem próbál meg jobban, mint ahogy azt mi bírnánk. És azt is mondja a Zsoltár, hogy boldog az az ember, aki kitart a kísértésben. De a próbák után, a próbák között ott van az életünk letétje. Olyan ez, mint a bankbetét. Tudjuk azt, hogy nem a miénk. Nagyon érdekes történet volt egyszer, ahol nevelkedtem Nagyberegen, azon vitatkoztak a szocialista időszak elején a föld beadás, kiadás, hoztás, még nem tudták éppen, hogy mi az TS, és hogy kié a föld, melyik föld kié, és a lelkipásztor nagy bátorságról, tanúbizonyságot téve egyszer csak kiment a pódiumra, miután mindenki mindenfélét mondott, és csak ennyit olvasott a 24. Zsoltárból, hogy az Úré a föld, az Istené a föld, és folytatva is rajta minden lakó, minden élő, minden az Istené, kölcsön kapjuk, sáfárok vagyunk. És amit kaptunk, azzal meg kell tanulnunk bánni. Az életünk is ilyen. Parancsba kaptuk azt, hogy vigyázzunk a földre. Meg lehet nézni, hogy hogyan teljesítjük ezt a parancsot. Éppen milyen környezeti pusztítást végzünk el. De mindenünk az Istené. Mit van, amit ne kaptál volna, mondja Pál. És hogyha kaptad, akkor miért úgy bánsz vele, mintha nem kaptad volna? Kaptuk. Minden területére az életünknek igaz ez. Mindent az Isten irányítása, az Isten szolgálata alá kell helyeznünk. És így kell bánnunk vele. Mert az Isten meg fogja kérdezni egyszer. Két kérdést tesz föl, mit kezdtél Jézus Krisztussal, akivel találkoztál, és mit kezdtél az életeddel, miután Jézussal találkoztál. Sok útmutatás van a Bibliában. Elmondja, hogy hogyan és miképpen kell az életünket élni. Vezető, segítő, szerető szavak. Az egyik legfontosabb a közösség. Krisztus a szeretetet munkálta, a szeretetet adta parancsba. És ezt nem lehet másképp csinálni, csak úgy, hogyha itt van mindenki. Hogyha ott van a közeledben mindenki. Hadd beszéljek egy gyülekezeti tagunkról. Cegléd nagytemplomi gyülekezet tagja immáron 2 éve, Karesz. Víg Károly a becsületes neve, motorértékesítőként dolgozik. Mikor megismertem, a Yamahánál dolgozott, most a Hondánál dolgozik motorértékesítőként. És úgy jött hozzám beszélgetni csak, mert elég nehéz és terhelt volt az élete, egy hosszú párkapcsolatra szakadt meg, és igazából nem arra volt ő kíváncsi, hogy Isten, meg micsoda, hanem lelkipásztor van egyfajta felkészített ember, pszichológiai és lelkigondozói tanfolyamokat is végzünk, tanulunk, és azért hozta az egyik gyülekezethez közelebbi ember, hogy itt van az a lelkész, pszichológiai, a képzett, beszélj vele, hát ha tud segíteni. Nagyon nagy bátorság volt ez a keresztő, hogy eljött. Egy fiatal, jóképű srác, aki után omlottak a nők, és ezt ki is használta, aki motorozott, aki élte az életet, aki volt már drogos is, azt abba hagyta, de érezte, hogy nem, nincs rendben valami. És beszélgettünk sokat, adtam könyveket, olvasta, megbeszéltük, aztán elment kurzióra, református kurzióra, először. Aztán elment másodjára segíteni, és megváltozott az élete. És a környezetében élők nézik, és vizsgálják, és figyelik. Fiatalok, vajon tartós lesz ez a változás Karesznál? De egyre többen azon a véleményen vannak, hogy igen. És tudjátok még, mi az érdekes? Először csak Karesz járt a templomba. Ott ült a hátulról a 4. sorban. Aztán egyszer csak megjelent a nagymamája. Aztán megjelent a másik nagymamája. Aztán megjelent az anyukája. Aztán megjelent a keresztanyja. Aztán megjelent a barátja. És egyre több ember jelent meg vele együtt a templomban. És legalább 10 emberrel többen vagyunk, mióta ő ott van. És nincs vége. Mert azt mondja, hogy jelenleg körülbelül 6 embert küldött kurzióra el, azok közül, akiket ismernek, és azok valószínűleg fognak jönni majd a gyülekezetbe, és valamit kezdenünk kell, és már elkezdte az ifjúságot összegyűjteni, mert eddig nem nagyon volt lelkészeken kívül, aki az ifjúsággal foglalkozik, és ő azt mondta, hogy ebből a munkába beáll, mert a fiatalokkal tud beszélni. Hiszen a motorozástól kezdve a drogon és a nőkön keresztül neki mindenre van már tapasztalata, és tudja, hogy mitől kell megmenekülni, és hozza az embereket, az ő embereit, és a többiek meg csak nézik a gyülekezeten belül. És de inkább motoszkál a kérdés, egyszer csak olyan furcsa vádként, aztán meg felemelkedett hangulatként, hogy és ti? A ti embereitek hol vannak? Ti kinek mondtátok el? Ti kivel beszélgettek? A motorozás helyett ő azzal tölti az idejét, hogy leül beszélgetni azokkal, akikre úgy gondol, akiket úgy látja, hogy baj van az életében, hogy beszélgessünk. Újra építette a kapcsolatát a testvérével. Azt mondta nem is olyan régen, hogy az egyik legnagyobb ajándék neki az, hogy az öccse most azt mondta, hogy most kezdi érezni igazán, hogy van bátyja. Eddig nem érezte. De ezt ő olvasta, hallotta, megértette, megtette, oda ment. Bocsánatot kért azért, hogy annyit szivatta az öcsét egész idő alatt, és hogy menjünk el, és beszélgessünk, és az öccse most felnőtt konfirmációra jár hozzánk. Az öccse a legnehezebb, még az apja hátra van, mondta ő. Az apjával még nagyon sokszor le kell ülni beszélgetni, de nem adja föl. Nem adja föl. És a tiéd hol van? Mert Jézus hozzá küld. Menj vissza. Ennek a nőnek nem is kellett mondani. Visszaszaladt. Nem volt neki olyan könnyű, biztos nem volt könnyű, az öt férjének a rokonságát, ami ki volt, azzal szembeállni és azt mondani, hogy megmondott nekem mindent, és talán ő a messiás, és többiek kimentek, és hallgattak rá. És aztán Jézus, mert igazából nem kell nagyon-nagyon sok mindent tudni, csak Jézushoz vezetni, aztán elengedni a kezét. Kicsit nehéz sokszor ez, de meg kell tenni. Aztán magától megy már a dolog, és már nem nekem kell Karesznek a kezébe adni az evangéliumot, a könyveket, hanem ő szerzi magának. És ő megy, és még nem is lelkész, nem is presbiter, nem is lehetne, hiszen nincs még 2 éve konfirmált ember. De nagyon sok samáriai asszonyra lenne szüksége a mai magyar református egyháznak. De nagyon sok olyan emberre, aki megértette, megváltoztatta, és ezt hirdeti az életével, az életét. Én hiszem, hogy egy gyülekezetnek, így ennek a gyülekezetnek is, a Szeged Kálvin téri gyülekezetnek nem csak óriási múltja van, mert óriási múltja van, szép múltja van, hanem jövője. Hiszem azt, hogy ennek a gyülekezetnek sokkal nagyobb, sokkal szebb jövője van, mint amilyen múltat fel tud mutatni. Ti hiszitek? Hisztek ebben? Hiszitek, hogy Isten szereti ezt a gyülekezetet? És hogy egyen-egyenként mindannyiótok életét képes megváltoztatni. Hogy tudtok ezért imádkozni, és az imádságokban el is hiszitek, amiért imádkoztok? Hogy meg tudja gyógyítani a betegeket. Hogy a gyászolóknak az életét megvigasztalja. Hogy akik megfáradtak, azokat új erővel tölti el. Akik megkeseredettek, azoknak reménységet ad. Akik békétlenek és haragosak, azoknak odaadja a szívébe a megbocsátást és az örömet. Én hiszem, mert erre vagyok hivatva, hogy hirdessem, ez az életem értelme, de ugyanúgy mindannyiunknak, aki Krisztusban elrejtett életűek, ez az életük célja és értelme. Ez a letét, a te életed bankbetétje. Váltsd be! Tedd meg! Éld az életedet! Amen! Mindenható Úrunk, Istenünk, hálatelt szívvel köszönjük meg neked azt, amik vagyunk. Szinte hihetetlen, el sem merjük hinni, hogy milyen nagy a te szereteted. Nem tudjuk sokszor elfogadni azt, hogy a mi életünkkel is még akarsz valamit kezdeni. Hogy mindig van tovább. Lehetünk fiatalok, vagy idősek, de mindig van még feladat, amiért az életünket megtartod. És hogy tudjuk kamatoztatni azt, amit ránk bíztál. És köszönjük azt, hogy megőriztél a próbákban, hogy nem adtál többet, mint amennyit el tudunk viselni. És hogy mindig rámutattál még egy-egy hiányosságra, ami akadályoz bennünket abban, hogy téged megmutassunk másoknak is, ilyenek ezek a próbák. Segíts nekünk a továbbiakban, Urunk, tőled kérjük el az életünket. Te, aki adtad azt, bátoríts, vigasztalj. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, állj melléjük. Az ő életüket is bátorítsd, és vigasztald, és erősítsd. Mutasd meg az örök élet reménységét. Minden gyászolót ezzel a lélekkel és erővel vigasztalj és erősíts úgy, ahogy más nem tud, csak te. Kérünk egyházunkért, gyülekezeteinkért, református gyülekezetünkért, a szegedi gyülekezetekért, a mi gyülekezetünkért, a kálvintéri gyülekezetért. Áldj meg, erősíts, bátoríts, tarts meg szeretetben, tudjunk újra összefogni, mindig-mindig újra, minden új célért, és tudjuk bátorítani egymást, bátorítani azokat, akik munkát vállalnak bármilyen területen, a lelkészeket, a presbitereket, a vezetőket, mi gyülekezeti tagok tudjuk bátorítani, bíztatni és imádkozni értük. Kérünk, így vigyél tovább bennünket az elé a jövő felé, amit te szántál nekünk. Tudjuk, hogy az jó, mert jót és békességeset tervezel velünk. Így kérünk, Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.